Kedves hallgatóink! Patkoló Éva beszélgetése következik Medgyesi Zsuzsával, az örökimádás mikéntjéről, forrásairól és gyümölcseiről.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Medgyesi Zsuzsát, akivel az örökimádás mikéntjéről, forrásáról és gyümölcseiről fogunk beszélgetni.
Jó napot kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen! Mielőtt rátérnénk az örökimádás témájára, előbb azt tisztázzuk, hogy mi is az örökimádás.
Az örökimádásnak hívjuk, amikor az Urat, az oltári szentségben jelenlévő Jézust éjjel-nappal imádjuk 0-24 órában, szakadatlanul, és ezzel egy kicsit a mennyországba lépünk, mert a mennyországban is ugyanezt fogjuk tenni, szüntelenül, folytonosan imádjuk az Urat, és tulajdonképpen ezzel lehozzuk a mennyországot ide a földre, ahol örök imádás van, ott gyakorlatilag tényleg ez történik.
Önt katolikus körökben az örök imádás magyarországi apostolának is szokták nevezni. Miért kapta ezt a titulust?
Mert nekem nagyon szívügyem ez, hogy ne csak gazdag réten legyen, és nagyon-nagyon hiszek benne, hogy ez a virrasszatok és imádkozzatok, mert nem tudjátok se a napot, se az órát, hogy ezt komolyan kell venni. És megyek most már jó pár helyre, meg szoktak hívni, és erről szoktam így beszélni, és buzdítani az embereket, és úgy elég jól szokott ez sikerülni, ez a buzdítás, és talán ezért kaptam ezt a titulust.
Mikor kezdte el ezt?
Hát itt az örök imádás, az 2018-ban kezdődött, tehát már 8 éve csináljuk, de ez a vágy, meg ez a, hogy ezt muszáj csinálni, az előtte egy pár évvel kezdődött, amikor 2-3-szor is ugyanazt álmodtam, hogy jön egy hatalmas cunami, és megállíthatatlan, és akkor fölmászom a templom torony tetejére, és akkor megállítjuk ezt a cunamit. Nem tudtam, mi ez, de egy évekkel utána már rájöttem, hogy egy ilyen szellemi cunami, ami közeledett, vagy közelít Magyarországhoz, sőt, már benn is van, és sokszor mellé még eszembe jutott a Don Bosco látomása, az oltári szentség és a szizanya, hogy ez a két eszközzel a hajót, azt az egyház hajóját lehet majd átvezetni a jobb életbe. Tehát, hogy az oltári szentség és a szizanya az csak a katolikus egyházban van meg. És ez olyan erős volt, ez a vágy, és ez a küldetéstudat, vagy nem tudom, hogy mondjam, hogy akkor az akkori plébánosomnál próbáltam ezt megszervezni, de az teljesen ellenállt ennek. Megírtam is, emlékszem neki e-mailt, hogy atya, térdre Magyarország, nem tudom miért, térdre kell borulnunk, és imádkoznunk, mert nincs más út, nem tudjuk másképp megállítani ezt az őrületet.
Mi a célja az örökimádásnak? Lehet, hogy része ez annak a szellemi harcnak, ami most körülvesz bennünket. Ne menjünk messzire, csak Ukrajnában, már több mint negyedik éve tart a háború, a testvérháború, és emberi eszközökkel valahogy képtelenség rajta úrrá lenni, és békét teremteni.
Ez biztos, hogy az örökimádás az a szellemi harcnak a része, és egy nagyon erős szellemi fegyver, ami csak a katolikusoknál van meg, ha belegondolunk. És itt szívesen idézném II. János Pál pápát, 76-ban mondta, a legnagyobb történelmi összeütközés közepében vagyunk, amit az emberiségnek valaha is át kellett élnie. Azt gondolom, hogy a keresztény társadalom nagy része nincs ennek tudatában. A leghevesebb harc folyik az egyház és az antikrisztus, az evangélium és az antievangélium között. Ez beletartozik Isten tervébe, próbatétel, amelyet az egész egyháznak végig kell csinálnia. Mondta ezt 76-ban.
És azóta is.
Hát és ez azóta is tart, azóta is erősödik, de ez beletartozik. Tehát Jézus megmondta, hogy a követőjémet üldözni fogják, az egyház az Krisztus teste, és most Krisztus teste az egyházban keresztúton többek között.
Ehhez a szellemi harchoz honnan tudunk erőt meríteni?
Hát az oltári szentségből. Tehát az oltári szentség nélkül nem tudjuk megvívni ezt a harcot. Tehát, hogyha nem imádkozunk, ugye, és böjtöljetek, és imádkozzatok, mert ezt a fajtát csak imával és böjtel lehet leküzdeni, Ez pontosan erről szól, hogy imádkozni, böjtölni kell, az ortáli szentség előtt ülni, azt hiszük, hogy nem történik semmi, pedig ha mi ott ülünk, alázatosan letérdelve az ortáli szentség előtt, hogy Uram, ez túlmegy rajtunk, nem tudjuk, megoldhatatlan, akkor az Isten cselekedni fog.
De csak akkor, hogyha ezt elengedjük.
De csak akkor, ha ezt alázattal bevalljuk, hogy ez túlnő rajtunk, elengedjük és odaadjuk az Úrnak.
És miért kell 0-24-ben imádni? Miért nem elég egy pár óra? Nagyon jó példát mondtál az Országos Lelkipásztori Intézet napjain, az előadásodban.
A Mózes kitárt, ezt sokszor szoktam idézni, mert ez tényleg úgy van, hogy ugye Mózesnél is, amikor az amalekiták ellen küzdöttek a zsidó nép, hát egy hatalmas túlerővel voltak szemben. De amíg Mózes kitárt kézzel imádkozott, addig a kicsi kis zsidó hadsereg győzött, de amint leeresztette a kezét, utána az amalekiták győztek. Tehát ez nagyon jó példája annak, hogy nem baj, ha kevesen vagyunk, csak legyen nagy hitünk, és imádkozzunk. És akkor, tehát az egész Biblia, az Ószövetség arról szól, hogy egy maroknyi sereg, aki ragaszkodott a hitéhez, az Istenéhez, legyőzi a hatalmas túlerőt.
Mik a gyümölcsei az örök imádásnak?
Nagyon sok gyümölcse van, először is talán így egyéni szinten is a békesség, amit így a szívünkbe kapunk, tehát, hogy egyre nehezebb úgymond kihozni a sodrunkból minket, vagy a körülöttünk lévő a körülmények, az események. Úgy gondolom, hogy aki rendszeres szentségimádó, az át tudja adni az Úrnak ezt, és hát nem vesszük le a szemünket az Úrról. Tehát azt veszem észre, hogy most mosogatás közben is szentségimádok. Tehát, hogy ez az isteni jelenlét, ez megmarad akkor is, amikor már nem ülök ott a kápolnában az oltári szentség előtt. És ez így mindenre vonatkozik. Én nagyon sok atoszi szerzetesekről olvastam, és ugye azok aztán nagyon imában, bődben vannak, és itt az egyik kolostorban földrengés volt akkor éppen a körülöttük, és mozogtak a falak, a csillár, minden, és az 50 szerzetesből 3 ugrott fel, hogy földrengés van, a többi folytatta az imáját, és abszolút nem zavarta. Tehát talán ezt tudom mondani, hogy ha így az Úrban vagyunk, akkor tudatosul bennünk, hogy Isten a mi életünk ura, és a történelem ura is. Tehát csak az történhet meg, amit Isten megenged.
Úgy tudom, hogy voltak olyan tapasztalatok, hogy ott, ahol egy nagyobb közösség imádta az oltári szentséget, ott teljesen megváltozott a légkör is.
Ez igaz Gazdagrétre is. Tehát aki oda megy, vagy belép a kápolnába, megérzi ezt a jelenlétet. Tehát azért gyakorlatilag már több mint 8 éve imádjuk az Urat ott. Ez érezhető. Nagyon sok gyümölcse van a kurzíló közökség, ahogy kivirágzott, akkor elkezdtünk lelki gyakorlatokat szervezni Gál Péter atyával, Margarita nővérrel, és ilyen több száz fős részvétellel. Tehát nagyon sokan jönnek, és nagyon szeretik, tehát, hogy még miért kell 0-24. Hát az egyik a Mózes kitárt karja, a másik pedig az, hogy ugye az előző másik plébán azt mondta, hát miért szerveznénk örök imádást, amikor azon a csütörtök 7-től 8-ig azon sincs szinte senki. Hát mondom, atya, lehet, hogy éppen a gyerekeket rendezi, kaját főz, egyetemen van, tanul, dolgozik, bármi, de mondom, atya, ha biztosítjuk a 0-24 órás szentségimádást, akkor fognak jönni. És aztán most meg látjuk. Hát a fiatalok 10 és éjfél között, 10 és éjszaka 1 között jönnek. Nagyon sok fiatal jön. Ő akkor ér rá. Nagyon sokszor éjszaka csönget be. És ezért kell a másik ok, hogy 0-24-es örökimádás legyen, hogy mindenki megtalálja maga kis idejét, és jönnek, és szeretik, egész Budapest környékéről jönnek, mert tudják, hogy itt nem kell megnézni a templom honlapján, hogy na, mikor egy héten, melyik órában van szentségimádás, hanem mindig lehet jönni.
Nagyon érdekes külföldi példát is mondtál az előadásodban, az Országos Lelkipásztori Napokon, valami olyasmit, hogy ott a légkör is, és az emberek is, és minden megváltozott, ahol ezt rendszeresen imád.
Igen, tehát ott egyszerűen tényleg azt tudom mondani, hogy hogy lehozzuk a mennyországot. A mennyországban éjjel-nappal angyalok és emberek imádják az Urat, folyamatosan leborulva imádják, ugye ez benne van a Szentírásban is, és ahol éjjel-nappal imádjuk az Urat itt a földön, egy-egy kápolnában, ott tényleg a környék is megszentelődik. Az emberek is megszentelődnek, meg a környék is megszentelődik. Hát a gyümölcseiről talán még annyi, hogy ez a sok lelki gyakorlat, ez mindennek a gyümölcse, mert például a Margarita nővér is, én hívtam meg, írtam Németországba, hogy jöjjön ide hozzánk is, és amikor így megtudták, hogy örökimádáson, akkor rögtön igent mondott. Tehát nekik ez alap, tehát attól ilyen sikeres a missziójuk, mert ő náluk is örökimádás volt 0-24 órában, amíg ők járták az országot, meg a Európát, meg nem tudom én hova mentek, mind 0-24 órában ott imádkoztak mögöttük.
Mit kell tudni Margarita nővérről? Úgy tudom, hogy ő egy hindu nővér, hindu származású.
Hindu származású, de római katolikus apáca, és egy német pappal, Huberatyával járja. Európában, Németországban volt a központjuk hosszú-hosszú évekig, de most Szombathely mellett kaptak helyet, és most már itt van Magyarországon a székhelyük, és innen járnak ilyen csillagszerűen helyekre. Most is jönnek majd szeptemberbe hozzánk.
Úgy tudom, hogy Magyarországot különösen fontos helynek tartják.
Nagyon fontos helynek tartják valamiért. Ugye a Margarita nővér úgy fogalmazott, hogy itt még talált élő hitet, és ezért szereti Magyarországot. Úgyhogy hát remélem, hogy ezen a téren nem fog csalódni bennünk, és tényleg próbáljuk életben tartani a hitet. Remélem.
Igen, mert ő ugye Németországban ténykedik, és ott már...
Ott ténykedett, most már elköltözött onnan, de végleg itt vannak Magyarországon.
Végleg itt vannak. Mert igen. Ott már azért kevés hitet talál.
Hát igen, pontosan ezért jöttek.
Ugye inkább templomokat bontanak. Meg
hát igen, igen, meg hát inkább. Ugye ott azért az egyházban, meg a papságban is azért nagy problémák vannak, és ezért is jöttek ide Magyarországra, mert itt még látnak reményt. Hát egy kedves gyümölcs, amit nagyon szeretek, hogy már negyedik éve úgy megyünk családos táborba, hogy én egy nappal előbb lemegyek, és csinálok egy szent sátort, ahol az eukarisztia kint van, tehát ugyanúgy szentség imádni lehet, bármikor be lehet menni az oltári szentség elé, és nagyon szeretik a gyerekek, a szülők is, akkor a szülők ugye akkor van idejük, és bemennek, és ez nagyon bejött, tehát most már ez egy ilyen hagyomány, hogy szent sátor, vagy ha találok egy kicsi helyet, akkor egy helyiségben csinálom meg, de csinálok kápolnát. Mire ők megérkeznek, addigra ott van az oltári szentség, és abban várja Jézus őket.
Gyerekeket rá lehet erre venni? Mert rá a gyerekek lehet. Izgágák, ugye nyugtalanok, izelmet
mozog. Hát az esti mesét ott szoktuk mondani az oltári szentség előtt, és akkor úgy elvannak, De láttam, hogy besündörögnek csendes pihenő alatt is, beülnek. A gyerekek azok nagyon érzékenyek, nyitottak.
Fogékonyak erre?
Nagyon, nagyon, nagyon. Erre egy saját kis csodát, még ha belefér, elmondanék, hogy azért néha én is kételkedek, hogy most benne vagy, Uram, az oltári szentségben nem vagy benne. És ezt így elmondtam egyszer pár éve az Úrnak, akkor 4 éves volt az unokám, és mondom, valamit mutass, hogy biztos benne vagy. És akkor minden nap megyek az óvodába értük, és utána megyünk a kápolnába, az örökimádó kápolnába, egy kicsit így leülünk csöndbe, amíg bírják. És akkor ez 4 éves volt, megyünk be, így fölnéz nagy kerek szemekkel az oltár, azt mondja, jaj, azt mondja, miért mosolyog, miért van keze, miért van lába? És akkor az Úr a kis ártatlan gyereken keresztül válaszolt, hogy igenis benne vagyok. Most csináltunk, áprilistól kezdődött egy kismamáknak, kisbabákkal szentségimádás minden csütörtökön 10-től 11-ig, akkor hozhatják a babákat, nem baj, hogyha a babák hangoskodnak, és akkor az anyukák imádkoznak közben, ez is egy új kezdeményezés, és ez is így az Úrtól jött, hogy jöjjenek a babákkal, napozzanak ott az Isten szeretetében.
Rengeteg emberben aggodalom, félelem van most a háborútól, a jövőtől. Hogyan tudjuk a lelki békénket, nyugalmunkat visszaszerezni? Segít ebben az oltári szentség?
Feltétlenül. Hát ha most a bizonyjáros példát mondom, ugye akkor, amikor ott háborgott a tenger, és ameddig Péter a Jézusra nézett, addig a bizonyjárt, vagyis a háborgó tenger fölé emelkedett. Hogyha hisszük, hogy Jézus velünk van, már pedig velünk van az oltári szentségben is többek között, de mind a 7 szentségben velünk van, hát itt Itt egyértelmű, hogy akik rendszeresen szentségimádnak, rendszeresen imádkoznak, azok felül tudnak kerekedni, akármilyen óriási a probléma, mert így tudunk a vizen járni Jézussal együtt. De amint levesszük a tekintetünket az Úrról, és elkezdünk a problémákon aggódni, akkor, és a Szilágyi Szabolcs atya mondta még így pár hete, hogy ha valaki több időt szána a politikára és az aggódásra, mint az imádságra, az oltári szentségre, ott valami baj van. Tehát ezt nagyon jól megmondta. Tehát nekünk ezen a mi szintünkön, az egyszerű hívő szintjén imádkozni kell. Engesztelni, böjtölni, imádkozni azokért, akik még nem találtak rá az Úrra, azokért, akik bűnben élnek, akik téveigésben, tévedésben élnek. A mi dolgunk engesztelni, imádkozni. Hát plusz még Magyarországnak külön feladata az engesztelés. Nem csak a magunk, hanem az egész világ bűneiért. Ebbe bele kellene állni, és akkor csodák történnek.
Ennek része a Szent Anna réten lévő kápolna is?
Feltétlenül, igen, igen. Ennek a része a Szent Anna réten lévő kápolna, igen. Oda szerveztem már többször ilyen 24 órás szentségimádást, így a nagy szűzanya ünnepeken, és az feltétlenül a része. Hát Natália nővérnek ugye megmondta a szűzanya, hogy engesztelnünk kell, és ebbe kellene beleállni.
És ezt még mikor mondta?
Hát még mikor? Még a második világháború előtt mondta.
És sajnos ez azóta is aktuális.
Sajnos ez azóta is aktuális, mert nem igazán hallgattunk rá. Tehát nem álltunk bele rendesen ebbe, vagy csak kevés ember.
Sok Isten szerető ember sem tudja sokszor megkülönböztetni a jót a rossztól, tehát sok keresztény sem. Ez hogy lehetséges?
Hát úgy lehetséges, hogy ha nem vagyunk imában, és nem szánunk időt az Úrra, akkor nem tudjuk megkülönböztetni a jót a rosztól.
Tehát hiába jár misére, templomba?
Az nem elég. Úgy gondolom, hogy az nem elég. Plusz kérni kell imában a megkülönböztetés ajándékát, és minden döntés előtt, minden komolyabb döntés előtt, hogy erre vagy arra megyek, vagy választok, vagy bármit, minden komolyabb döntés előtt le kell ülni, hívni a Szent Lelket, és őt kérdezni, hogy te mit csinálnál, Uram? Azt szoktam mondani, amikor elmegyek így örökimádásról beszélni, hogy annak idején, amikor ugye a Szent Család elment bemutatni a kis Jézust, és bemutatni az áldozatot. Ki az, aki fölismerte, hogy az a kis Jézus? Anna prófétanő, aki egész életét a férje halála után, ugye írják, hogy megvédült nagyon korán, a templomban töltötte, és a Simeon, aki szintén egy imádkozó ember volt. Ők ketten ismerték föl, a farizeusok, akiknek bemutatták az áldozatot, vagy senki más nem kiáltott föl, hogy hurrá, itt van a Mesiás. Csak az, aki imában van, és nagyon komoly, kőkemény imában. Tehát ugye írták annáról, hogy egész életét ott töltötte a templomba.
Hány helyen van most örökimádás Magyarországon?
Hát ahol a 168 óra le van fedve imádkozóval, olyan három van, itt Gazdagréten, Sopronban és Győrben. Aztán Piliscsabán van 0-24 órába, tehát az nap minden szakában lehet menni szentségimádni, de nincs konkrétan imádkozóval lefedve minden óra. Éjszakai órák azért vannak még üresek. Illetve Vácon indult az első örökimádás, az 2014-ben úgy tudom, de ott a Covid után nem tudták visszaállítani az éjszakai szentségimádást, ott reggel 7-től este 10-ig van most, és csütörtökön van egész éjszaka. Sok helyen próbálkoznak már, több órás, meg esetleg egy-egy héten egy nap szentségimádás, sok helyen próbálják, de ez így ez az örökimádás, ezt még így ezen a három helyen van, ahol le is van fedve.
Ugye a célotok az, hogy Magyarországot behálozzák az örök imádó
kápolnák. Hát ez az én nagy álmom, igen.
Igen, a nagy álom. Milyen akadályai vannak ennek?
Hát több akadálya is van ennek. Például van, amikor a papok nem igazán egyeznek ebbe vele, mert azt hiszik, hogy több munkával jár, Mindig elmondom, hogy a papnak, a plébánosnak nem jár több munkával, annyi a dolga nálunk is a plébánosnak vele, hogy havonta kicseréli az oltári szentséget. Mondjuk kell egy külön helység, ahol nincs mise lehetőleg, tehát egy külön helységet biztosítani kell, az is sokszor korlát. Aztán szoktak aggódni a papok amiatt is, hogy ugye ilyenkor megyünk akvirálni a környező templomokba, a környező településekre, és akkor, ja Istenem, majd elszipkázzák a híveimet az örök imádó helyre. Ez sem igaz, mert innen is járnak mindenféle környékről, de attól még a plébániája nem itt van, aki mondjuk Török Bálinton lakik, nem fog ide szokni. Tehát ettől se kell félni.
Esetleg a szervezéstől is félnek? Egyébként is leterheltek,
hát lehet, hogy a szervezéstől is félnek.
Azt kivégzi, hogy gondolom van egy táblázat, és akkor...
Hát van egy táblázat, de nem nehéz ez. Én csinálom meg még egy hölgy, ketten csináljuk. Tehát a 168 órából 140 órának van fix gazdája, csak akkor szólnak, hogyha beteg vagy elutazik.
Ami azt jelenti, hogy megvan, hogy abban az órában ki lesz. És
igen,
akkor minden órán...
hogy a hét melyik órájában, azt ő vállalja, hogy minden héten abban az órában oda megy imádkozni. Van 28 úgymond betöltetlen óra, azt hétről hétre kiadom, és azt hétről hétre elviszik ilyen alkalmi vállalók, akiknek nem olyan az életritmusa, hogy be tudna vállalni egy fix órát, de azt mondja, hogy jövő héten viszont ezt és ezt bevállalom. Tehát mindig le van födve mind a 168 óra. Nem nagy munka, sőt, már egyik testvér Sopronból azt hiszem csinált rá egy számítógépes programot is, hogy rá lehet menni a programra, megnézi magának, hol van üres óra, beírja, és akkor látja a rendszer, tehát...
Papot mentesíti akkor ez.
Hát ezt a hívek csinálják. Igen. Mindenhol az örökimádást a hívek csinálják, vagy hogyha részleges szentségimádás van, azt is a hívek csinálják.
Szoktatok konferenciát is szervezni.
Igen.
Hogy zajlik ez? Mi a
hát kétszer menete? Csináltam már ilyet, amikor összehívtam azokat a szervezőket, akiknél már van örökimádás, és kértem mindenkit, hogy hívják azokat, meg én is hívtam, akiknél részleges a szentségimádás, de vágyuk, céljuk az, hogy kikerekedjen 0-24 órára. Hát az első alkalommal voltak, vagy 50-en, tavaly már... szerintem legalább 100-an voltak. És akkor tanúságot tesznek, hogy hogy alakul a szervezés, a kis helyi csodákról, meg hát egymást buzdítjuk, segítjük, akkor ajánlották föl ezt a programot is, hogy ingyen odaadja ez a számítógépes testvér, hogy ingyen odaadja a programot. Tavaly már meghívtam a Husztoló Feudó atyát, aki Európában már vagy 100 örökimádó kápolnát csinált, és ő tartott előadásokat, tanításokat ezzel kapcsolatban. Az is nagyon élvezetes volt, nagyon szerették. Most is szeretnék egy ilyet csinálni majd augusztus végén, pont azért, hogy segítsük a többieket, akiknél még nem. Pécsen nagyon igyekeznek, ott már 70 óra le van födve a pécsi pálosoknál, ott is szeretnék majd az örökimádás, tehát most úgy látom, hogy megmozdultak az emberek, és szeretnék ezt. Én mindenkit buzítok rá, hogy óriási kegyelem forrása.
Köszönöm szépen Negyesi Zsuzsának az elmondottokat, és sok áldást kívánok a missziótokra.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, Önök Patkoló Éva beszélgetését hallották Negyesi Zsuzsával az örökimádás mikéntjéről, forrásairól és gyümölcseiről.